Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk Urunkat a 105. Zsoltár első versének éneklésével. A Zsoltár így kezdődik: adjatok hálát az Istennek. További segítségünk is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki van, aki volt és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Halljátok az élő Isten beszédét, szeretett testvéreim, úgy, amint írva van, a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai napra rendelt ige szakaszunkban, a Nehémiás könyve 10. fejezetének válogatott verseiben. Isten igéje ezen a helyen így szól hozzánk. A megpecsételt kötéseken pedig ott voltak Nehémiás, a király helytartója, Hakália és fia és Sedékiás, Serája, Azariás, Jeremiás, Passúr, Amária, Malakiás, Hattus, Sebánia, Malluk, Hárim, Merémót, Abdiás, Dániel, Ginnetón, Báruk, Mesullám, Abia, Miámin, Moazia, Bilgai, Semája, ezek papok voltak. A léviták pedig ezek: Jésua, Azánia fia, Binnui, a Hénadát fiai közül Kadmiél. És a nép többi része, a papok, a léviták, a kapunálók, az énekesek, a léviták szolgái és mindenki, aki elkülönítette magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, akinek értelme és okossága volt. Csatlakoztak atyafiaikhoz, elöljáróikhoz, és átok mellett esküdtettek, hogy az Isten törvényében járnak, amely Mózes által, az Isten szolgája által adatott ki, hogy megőrzik és cselekszik az Úrnak, a mi Urunknak, minden parancsolatát, végzéseit és rendelkezéseit. És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak. És hogy a föld népeitől, akik árukat, mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombatnapon és egyéb szent napon, hogy nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk mindenféle tartozást. És megállapítottuk magunkra nézve a parancsolatokat, hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára. Istennek szent lelke tegye áldottá közöttünk a felolvasott igét, annak megértését és befogadását. Ezért imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szívünk hálájával jöhetünk eléd, mert megengedted nekünk, hogy eléd járuljunk. Megvalljuk, hogy hitünk tompult látásával természetesnek is tartottuk ezt, de rájöttünk, hogy mindaz a jó, ami velünk történik, az a te kegyelmedből fakad. Egész életünk átformálódása lenne szükségünk, de megvalljuk, hogy féltjük magunkat tőled. Ha teljesen átadnánk magunkat neked, oda kellene adni az óemberünkből eddig még megtartott nyilvános vagy rejtett tisztátalanságot is, amihez pedig ragaszkodunk. E Szent Lelked által munkált bátor lépéssel szeretnénk most mindezt a neked nem tetsző jelenségeket, terhünket átadni neked. Rendezd újra a veled, a környezetünkkel és az önmagunkkal való kapcsolatunkat. Használd ehhez figyelmünket, a hirdetett igét, az istentisztelet kereteit. A te nagy nevedért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található az előbb olvasott ige szakaszban. Nehémiás könyve 10. fejezetének 30. versében eképpen. Csatlakoztak atyuk fiaihoz, elöljáróikhoz, és átok mellett esküdtettek, hogy az Isten törvényében járnak, amely Mózes által, az Isten szolgája által adatott ki, hogy megőrzik és megcselekszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendelkezéseit. Kedves testvéreim, a babiloni száműzetésből hazatért közösség elkezdte életét építeni az óhazában a visszatérés után. Nehémiás könyve erről a folyamatról szól. Tudjuk a Szentírásból, hogy sok feszültséggel teljes időszak volt ez, belső bizonytalanság ugyanúgy megvolt, mint külső fenyegetettség. A hazatelepülteknek teljesen új életet kellett kezdeniük, egy évtizedek óta rommá lett városban, vagy városokban, országban, lakatlan területeken. Voltak, akik belefáradtak az ezzel járó nehézségekbe. Ám Isten ebben a nehéz korszakban népe számára megújulást hozott el. A babiloni megszálláskor Jeruzsálem lerombolt kőfalai a következő évtizedekben még tovább romlottak, de Nehémiás hatékony közbenjárására
az újjáépítés nagy munkáján
egy idő után sikerült túljutniuk. Az Isten népe ellenségei is elcsendesedtek, akik az előző fejezetek tanúsága szerint korábban igen harsányak voltak. Mostanra a belső megújulás időszaka következett el. Ekkor különös dolog történt. Felolvasták a nép előtt Mózes törvényeit, és ennek hallatán az emberekben megindult valami. Egy megújulásért való vágyakozás. Bűnbánatra jutottak, és kinyilvánították, hogy Isten útjain akarnak ezután járni. Ennek a lelki megújulásnak a körülményeibe enged bepillantást nekünk Isten a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai ige szakaszunkban. Ez a megújulás úgy jött el, hogy Isten munkálkodását az emberek három meghatározó viszonyulásban tapasztalták meg. Erről a háromról szeretnék ma beszélni, mert ha ezekben mi is meg tudnánk újulni, akkor a mi életünkben is döntő változást tudna végbe menni. Szólok ennek kapcsán legelőször is az Istenhez való viszonyulásunknak a dolgáról. Ez az első, ami meghatározó ebben a fejezetben. A visszatelepültek észrevették, hogy Istennek a nyugodalom napjára vonatkozó rendelkezését áthágták. Isten megmutatta nekik azt, hogy ez őt bántja. És ekkor különös dolog történt. Izrael vezetői közül 84-en, közülük jó néhánynak fel is olvastam a nevét, aláírásukkal és esküvéssel elkötelezték magukat, hogy az Istentől elrabolt idejüket visszaadják az Úrnak. Ez mindig nagy és kivételes dolog, meghökkentő szokott lenni. Tudjuk-e, hogy adósai vagyunk Istennek a tőle elvett időnkkel? Nem csak a vasárnap délelőttökkel időnként hanem a naponkénti elcsendesedés ideivel is, amikor megcsúszunk az idővel, sietni kell, nehogy lekésünk valahonnan, de a nap további szakaszában sem történik meg ennek a pótlása. Ismertem egy lelki pásztort, abban az időben, amikor az országos gázprogram elindult, beszerelték a parókiára a gázfűtést. Azt mondta, szeretném Istennek visszaadni azt az időt, amit a cserépkályhák naponkénti rendbetételével, a gyújtós odakészítésével, a begyújtással, a hamu kihordásával naponként eltöltöttem. Elgondolkodott, hogy hogyan tudná ezt az időt Isten dicsőségére használni. Végül meglett a megoldás, összeállított egy kézikönyvet, amely lelki pásztoroknak hasznos segédanyaga volt nagyon sokáig. Isten azt kérdezi most tőlünk, hogy mit teszünk a tőle elrabolt időnkkel. Amikor valljuk meg, az utcán megállva néha többet beszélünk, sokszor értelmetlen dolgokról valakivel, mint magával az Úristennel. Az ember megdöbben ennek a történetnek az olvastán. 84 ember esküvéssel és aláírásukkal elkötelezték magukat amellett, hogy Istennek visszaadják azt az időt, amit elvettek tőle. De nem olyan fogadkozás ez, kedves testvéreim, mint amilyen Péter fogadkozása volt. Hogyha mindenki megtagad téged, én meg nem tagadlak. És nem is olyan sokkal később megszólalt a kakas. Nem, ez az erős fogadás nem embertől volt, hanem Istentől. Isten ragadtatott itt kiválasztott embereivel pergament és tollat. Az ember Istennel való kapcsolatának itt egy kissé az emberi oldala lesz hangsúlyos, ahogyan ezt a fejezetet olvassuk, de ez nem baj. Elhangzik a szó, és az írás megmarad Isten előtt örök emlékezetre. A hazatelepültek felismerték, hogy Istennel való legbensőbb és legszemélyesebb kapcsolatuk lehet az alapja minden békességnek és minden előmenetelnek. Minden erőforrásnak is akkor, hogyha az előmenetel esetleg elmarad, hogyha sikertelenség vagy kudarc éri az embert, Isten abból az erőből ad, igéje által, amit takul tud közvetíteni az embernek. Az előző fejezetek arról beszélnek, hogy Jeruzsálemben akkortájt nem volt békesség. A lassan magasodó falakat védeni kellett. Voltak irigyek, akik nem örültek annak, hogy Isten ennek a maroknyi kis népnek újból otthont szeretne adni a hazájában. Ekkorra már a veszély egy része elmúlt, és mégsem volt békességük. Hogyan lehetne békesség, hogyha nincs Isten előtt való elcsendesedés? Talán azért van annyi békétlenség bennünk, mert nem adjuk meg rendszeresen és következetesen, teljes odaszánással Istennek azt, ami az övé. Sem időben, sem figyelemben, sem pénzben, sem fáradozásban. Az első tehát a megújuláshoz vezető út területén az Istenhez fűződő viszonyunknak az újragondolása. A második az embertárshoz fűződő viszonynak az újragondolása. Ennek kapcsán igényben Isten a legkisebb egységről, a legkisebb közösségről, a családról beszél nekünk, mert hogy onnan indul ki minden. Történetünk arról szól, hogy a száműzetésből hazatelepültek, a házasságot is alárendelték a saját kedvüknek. Az mindig nagy baj, kedves testvéreim, hogyha bármit a kedvünknek rendelünk alá. Ha mindössze a kedvünk a mérce, hogyha ennél magasabb mérce nincs, hogyha ennél biztosabb viszonyítási pontunk nincs, akkor az mindig baj. Ha az értékrendszerünk a saját kedvünk szerinti, akkor önmagunkhoz viszonyítunk mindent, és ez a viszonyítás gyakran sántíthat. Európa ma azért olyan, amilyen, mert kontinensünkön az ember megtanulta és életformájává tette, hogy mindent a saját kedve alá rendeljen. A férfi és a nő kapcsolatát, a gyermeknevelést, az oktatást, a szabadság fogalmának a kezelését. És ezt a sort lehetne sorolni a végtelenségig. De mindegyikben van valami közös. A közös az, hogy hiányzik belőlük Isten. Hiányzik az a viszonyítási pont, hogy az életemet, a döntéseimet, az életértékeimet nem önmagamhoz szabom, hanem őhozzá. A fogságból hazatér zsidók keveredni kezdtek azzal a lakossággal, amely a számüzetés évtizedeiben beköltözött Jeruzsálembe, és elfoglalták az elhurcoltak házait, továbbá azokkal, akik amolyan elegy-belegy népek voltak, keveredni kezdtek. Ezek a népek, akikkel ők keveredtek, nem ismerték Istennek a történelemben végbevitt nagyságos cselekedeteit. És azokat, akik ismerték, már a második meg a harmadik nemzedék idején elsodorták a saját értékrendszerük szerint. Nem tudták azt, hogy Isten egykor szövetséget kötött népével, és hogy a szövetség keretében egészen képtelen, teljesen reménytelen helyzetekből, kilátástalan körülményekből csodaszerűen kiemelte őket számtalanszor. Így éltek ezek a pogány házastársak, gyermekeik így születtek, és ebben a szellemben nevelkedtek. A közszellem azonban hallgatólagosan szemet hunyt az ilyen bűnök felett. És ez a mi időnkben is így van, hogy a közszellem sok olyan dolog fölött szemet szokott hunyni, ami Istennek egyáltalán nem kedves. Szalonképes kifejezések születnek a bűnre. Az összefekvést élettársi kapcsolatnak legalizáljuk. A gyilkosságot abortusznak. Privát szférának tekintjük ezeket a kérdéseket. Azt mondjuk, hogy ebben nincs joga beleszólni senkinek. Ez az én életem. Ezt én döntöm el. Ez az én saját sorsom. De vegyük észre, hogy Istent ezek a magánszférák egyáltalán nem akadályozzák abban, hogy beleszóljon, és elmondja a saját véleményét. A minősített bűnöket Isten nem kerülgeti, nem becézi őket, hanem feltárja és néven nevezi őket. Nehémiást ez a jelenség mélyen megdöbbentette, ezért egy részben egyszerű, másrészt pedig nehéz megoldáshoz folyamodott. Ahhoz a megoldáshoz folyamodott, hogy Isten rendjéhez kell a dolgokat igazítani. Ezt így kimondani roppant egyszerű, de megvalósítani hihetetlenül nehéz. Emberi természetünkhöz tartozik, hogy nem azt cselekedjük, ami kedves Istennek, hanem születésünktől fogva szeretünk a magunk feje után menni. Az ilyen nagy váltás akkor szokott bekövetkezni, amikor az ember Isten előtt őszintén megalázza magát, és hagyjuk, hogy ő kezdje el a dolgokat rendbe tenni bennünk. Ilyenkor maga Isten munkálja bennünk a változást, és nem mi. Miben áll ez a váltás? Abban, hogy a legszűkebb emberi kapcsolatainkban hagyjuk, hogy Isten rendje érvényesüljön. Ne a kedvünk. Lehet, hogy a kedvünk is beleillik Isten akaratába, de ez nem mindig van így. Amikor gyermekisten tiszteleti idő van, ne az számítson, hogy ki lehet azt hagyni, majd legközelebb elmégy. Hozni kell a gyermeket, és jönni kell vele, mert ez később, ha felnövekszik, az ő számára is magatartás mintává lesz. Ne egyikünknek vagy másikunknak a hangja döntse el, ott, ahol élünk, hogy hogy legyen. Ne az számítson, hogy kinek legyen igaza, hanem az, hogy legyen igaza Istennek. Amikor ez történik, akkor nem egyikünk vagy másikunk a mérce, hanem az a mérce, amit az Úristen mond. Jeruzsálem építői esküdtettek arra is, hogy a legszűkebb körben, a közvetlen környezetükben, a családjukban érvényesülni tudjon az Isten rendje. Eldöntötték, nem keverednek az idegenekkel. Isten már a teremtés pillanataiban, a teremtés hajnalán megkülönböztette az egymáshoz nem illő dolgokat. Ezt a kifejezést használja a Szentírás, hogy Isten elválasztotta ezeket az összenemillő értékeket egymástól. Például elválasztotta egymástól a sötétséget meg a világosságot. A mennyezet alatti és a mennyezet fölötti vizeket is elválasztotta, megkülönböztette egymástól. Különbséget tett Isten a növények és az állatok között, de az egyes fajok között is, a maguk neme szerint szétválasztotta őket, mert a keveredést Isten nem szereti. Különbséget tett Isten férfi és nő között. Ez az Isten nem tűrte a keveredést Jeruzsálemben sem, a Szentvárosban sem. Törődünk-e azzal, hogy fiaink és leányaink, unokáink hogyan házasodnak, kikkel barátkoznak, milyen életértéket követő emberek közé kerülnek? Vagy milyen Istennek nem kedves életértékek férnek meg bennük egymás mellett? Isten szeretné a mi életünkben is szétválasztani az egymáshoz nem illő dolgokat. Jézus is ebben a szellemben beszél, amikor azt mondja, legyen a ti igenetek igen. Hogy ne beszéljünk félreérthetően, mert néha az igen olyan nem igen féle. Hogy ha akarom így érti, ha akarom úgy érti. Isten szereti a világosságot, a tisztaságot. A teremtés legelső igéje az, hogy legyen világosság. Mondta ezt Isten akkor, amikor nap és hold, meg csillagok még nem is voltak. Tehát teremtett világosság akkor még nem volt. Azért az első ige ez a mindeneket megelőző ige. Mert azt mondja Calvin, Isten ezzel adta meg az egész teremtettségnek az alaphangját. Mindenben szereti a világos, tiszta indulatokat, hogy valakinek bele tudok nézni a szemébe, hogy az igenem igen, és a tagadásom az egyértelmű. Istenhez való viszonyulásunk az első pillére a megújulásnak. Legelőször ezzel foglalkoztunk, most másodszor pedig azzal, hogy az embertársal való kapcsolatunk is meghatározó eleme ennek. Harmadszor az önmagunkhoz való viszonyról is szó van itt. Ebben a harmadik körben Isten bennünk szeretne rendet tenni. Vas Albert egyik novellájában Árva Árontól kérdezi az apja, mielőtt a gyermek egy nagy, hosszú és felelősség teljes útra indulna. A székely embernek a szavajárása ez, egyben vagy-e fiam? Azaz, kész vagy-e arra, hogy menj. De benne van ebben az is, hogy rendben vannak-e a dolgaid. Egyben vagy-e? Isten azt kérdezi most tőlünk. Egyben vagy-e? Isten ezt a rendbetételt úgy kezdte, hogy beavatkozott a gazdasági élet rendjébe is. Mert hogy Istennek erre is van joga. A 31. versben ezt olvastam, és hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombaton és egyéb szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a 7. esztendőben, és elengedünk minden tartozást. A munka és Isten rendje ebben a versben összekapcsolódik egymással. Vannak dolgok, amiket Isten nem enged a nyugodalom napján megtenni. Adni és venni. Üzletelni. Egy időben állandó témája volt a hírműsoroknak az üzletek vasárnapi zárvatartásának az ügye. A média világvége hangulatot csinált belőle, jaj, mi történik népünkkel, nemzetünkkel, hogyha vasárnap nem lehet vásárolni. Azok a derék honfitársaink, akik a nyitvatartást szorgalmazták, érezték, hogy vasárnap délelőttönként valamit tenni kell. Valahogy ez beleoltotta az Úristen, belekódolta az emberbe, hogy legyen egy nap, és legyen egy óra, amikor valami mást kell csinálni, mint egész héten. Ez egy ős emlékezet, arra nézve, hogy legyen egy nap, és legyen egy óra, egy minősített idő, amikor az Úristennel való dolgainkat kellene rendezni. A vásárlás egy pótcselekvése ennek. Egy nagyon torz pótcselekvése, aminek köszönő viszonya nincs Isten eredeti gondolatához. Sokszor eszembe jut, kapcsolatba kerültünk régebben egy idős holland házas párral. Tavasztól késő őszig Magyarországon tartózkodtak, baráti kapcsolat szövődött ebből az egyszeri találkozásból, sokszor beszélgettünk, és egyszer megkérdeztem tőlük, hogy most már nagyjából legalább alapszinten értik a nyelvünket, tudnak beszélni, legalább ha el kell menni egy boltba vagy orvosi rendelőbe, el tudják mondani, hogy mire van szükségük. Hogyan látnak bennünket, magyarokat? Részben kívülállóként, mert más országból jöttek, mivel azonban hosszabb időt eltöltöttek Magyarországon, azért egy kicsit belülállóként is láttak bennünket. Nagyon röviden válaszolt ez a komoly hitben élő ember, azt mondta, nincs bennetek Isten félelem. Ez nagyon rosszul esett. Mélyen megérintett ez a rövid summázat. Azt mondta, nincs Isten félelem ott, ahol vasárnaponként a traktorok a földeken szántanak. Nincs Isten félelem ott, ahol az emberek önfeledten vasárnap délelőtt, istentiszteleti időben vagy akörül végzik a ház körüli munkájukat. Nincs Isten félelem ott, ahol emberek olyan minősítetten és olyan választékosan tudják az Úristent káromolni. Ebben van igazság, hála Istennek, hogy nem mindenkire érvényes. Akik Isten rendjéhez tudjuk igazítani az életünket, ez így nem igaz, de ő egy nagy átlagot mondott. Nyilván látta nem csak a templomba járó embereket, hanem azokat is, akikkel egyéb módon kapcsolatuk volt. De van itt még valami más is, ami megfogalmazódik ebben az ige szakaszban. Isten beavatkozik a gazdasági élet rendjébe úgy is, hogy megakadályozta a tartós elszegényedést. Ez nagyon fontos dolog. Ez fontos rendelkezése volt Isten törvényének, amelyet Mózes által adott, csak az évtizedek alatt erről az emberek elfelejtkeztek. A szegénység miatt sok ember kénytelen volt kölcsönt felvenni, de mert nem tudta visszafizetni, más módon nem tudta ellentételezni, mint úgy, hogy ledolgozta. Tulajdonképpen rabszolgának adta el magát. Ha jogi értelemben nem is így hívták, mert Izraelben nem volt szabad rabszolgát tartani, de a gyakorlatban mégis az volt. Volt példa arra is, hogy valaki fizetés képtelenség esetén zálogba adta a saját termőföldjét. Azt a földet, amiből neki bevétele lehetett volna, hogy apránként mégis visszatörlesse azt, amit kölcsönt kért. Ez fokozta a szegénység elterjedését. Egy olyan spirál alakult ki, amiben a szegény emberek egyszerűen beletévedtek és elvesztek benne. Ezért alakult ki Isten rendje szerint, hogy 7 évenként el kellett engedni az adósságot. Lényegében a gazdagoknak kellett megfizetni az árát annak, hogy ne nőjön tovább a távolság, ne nyíljon szélesebbre a szociális olló a szegények meg a gazdagok között. Időnként lehetőség adódott arra, hogy az elszegényedett emberek új lappal indulhassanak. A 7. esztendőt Isten törvénye ezért az elengedés évének nevezte Mózes törvényében.
Ez volt a szombat év.
Ennek az évnek az volt a lényege tehát, hogy a hetedik esztendőben egy-egy családnál szolgált, rabszolgává lett ember szabadon engedték. A hetedik esztendőben nem vetették be a földet sem, hagyták, hogy pihenjen a föld, mert az előző évre Isten annyi jövedelmet ígért, hogy arra az évre is elég lesz, amikor nem fognak vetni és nem fognak aratni. A hetedik évben hagyták, hogy a szegények éljenek abból, ami a földön magától megtermett. Mondani szoktam, gyakorolni is, Isten, amit a kezünkbe tett, azt nem mind nekünk szánta, hanem valamennyit belőle továbbadásra is. Amit a kezünkbe tett, az vitathatatlanul a miénk. Mi rendelkezünk fölötte. De Isten szándéka az, hogy abból valami, valamennyi, akár időből, akár törődésből, odafigyelésből, de anyagiakból is, jusson mások számára is, akiknek nincs, vagy akiknek kevesebbjük van. Azt olvastuk, ezek a kiváló emberek elkötelezték magukat arra, hogy évente egy harmad sekelt adnak Isten háza szolgálatára. Az emberek elidegenedtek a templomtól is. Isten oltárán kialudt a tűz, nem mutattak be áldozatokat, és elnémult a jeruzsálemi templomban az énekszó. A papok és a léviták hazamentek gazdálkodni. A léviták elmentek kapálni. Azért, hogy el tudják tartani a családjukat. Pedig Isten rendje szerint az ő jövedelmük is biztosítva volt eredetileg. Nehémiás ezen is változtatott. Az emberek összeadták az áldozat bemutatáshoz szükséges dolgokat, hogy ne legyen híjával az Isten népe ennek a szertartáshoz akkor hozzátartozó fontos elemnek. Nem erőszakból tették ezt, nem úgy fogták fel, hogy muszáj, hanem önként tették. Nem úgy értelmezték, hogy a papoknak adták, hanem ezzel fejezték ki az Isten iránti hálájukat. Mit jelent számunkra a templom, az egyház? Nyitott szívvel vagy elvárásokkal jövünk? Hogy ezt tisztázni tudjuk, tegyünk fel néhány kérdést saját magunknak. Vizsgáljuk meg, mi a mi személyes hozzájárulásunk Isten anyaszent egyházának működéséhez, életéhez ebben a városban. Aztán, mi lenne, ha mindenki úgy imádkozna a gyülekezetért, mint mi, akik most itt vagyunk? Lenne ébredés? Lenne valakinek könnyebb a terhe azért, mert imádkoztam érte? Vagy magára hagytuk? Vagy elnémulna az imádság teljesen? Ha úgy venne részt az éneklésben mindenki, mint mi, szólna az ének a templomban? Ha mindenki úgy hallgatná az igét, mint mi, te és én, befogadóan, vagy mindig mindenben hibát keresve? Ha mindenki úgy fogadná az ide érkezőket, idegeneket, vagy olyanokat, akik csak nagyon ritkán jönnek ide, milyen érzéssel jönnének az emberek a templomba? Ha mindenki úgy szólítja meg gyermekeit, úgy táplálja bennük a felekezeti hűséget, mint mi, milyen lesz majd ennek a városnak a felekezeti térképe egy nemzedékkel később? Ezek nyitott kérdések. A lelkünk rezonálhat rá. És hogyha van mit ezzel kapcsolatban Istennel megbeszélni, van mit letenni a kezébe, akkor annak most van az ideje. Isten most megállt parancsol a legalizált bűnökre és a legalizált mulasztásokra. Istennek ez a bűnkérdést végletesen rendelkező szava, ugyanis Jézus Krisztusban emberi testet öltött. Nos, ezt nem elég hallgatni, valamit tennünk kell. Ma Isten erre hív bennünket. Nézzünk körül a környezetünkben, vagy itt a templomban. Ha látunk arcokat, engedjük, hogy Isten valakinek, valakiknek, vagy valaminek a sorsát, helyzetét hangsúlyossá tegye a lelkünkben. Jusson eszünkbe a nap folyamán, meg az elkövetkezendő napokban, később is, és vigyük imádságunkban Isten elé. A megújulás felé vezető útnak három lépcsőfokáról beszéltem. Tisztázni Istenhez való viszonyulásunkat, embertársunkhoz való viszonyulásunkat, és önmagunkhoz való viszonyulásunkat. Hogyha ezt tudjuk kérni Istentől, ez a tisztázódás ma elindul, nem a másik emberben, ahogy azt szeretnénk, hanem bennünk, ahogyan az az Isten dicsőségét szolgálni fogja. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Megértettük, Urunk, hogy megromlott kapcsolatrendszerünket egyedül Te tudod megújítani azáltal, hogy hozzád fűződő kapcsolatunkat, annak új tartalmat adsz. Köszönjük ezt neked. Ha szívünket, belső emberünket átformálod, annak az átformált szívnek teljességéből szeretnénk szólni és cselekedni. Ami egyetlen esélyünk Te vagy. Kérünk, hogy döbbents erre bennünket. Alakíts újjá egész értékrendszerünket. Adj külső és belső megújulást. Ezzel a bizalommal visszük eléd Anyaszentegyházunk ügyét, kérve, hogy adj ébredést. Védj el most már minden akadályt, igazolt vagy igazolatlan tehetetlenkedést, és vidd végbe szándékodat. Köszönjük, hogy annyiféle területen látjuk megújító hatalmadat, áldott kezed munkáját. Ime itt van ez a megújult templom, több épületünk, iskoláink. De kérünk, adj belső megújulást is, mert lelkünk sokkal rosszabb állapotban van, mint felújításra szoruló épületeink. Áldásod legyen intézményeinken, használd őket arra, hogy megújult lelkű emberek oktathassanak, és megújult lelkű ifjak kerüljenek ki falaik közül. Most a pihenés idején töltsd fel a megfáradt lelkeket, diákokét, oktatókét, tanárokét. Kérünk, áldásod legyen népünkön, e csonka határokon belül és szerte a Kárpát-medencében. Felemeljük szavunkat most is a háború sújtotta területeken élő honfitársainkért. Áld meg kárpátaljai népedet, és adj megmaradást nekik a szülőföldjükön. Minden dolgainkat, a nyitott kérdéseinket, amelyekre eddig nem is gondoltunk, eléd visszük most, kérve, Szent Lelked által emlékeztes bennünket igéd üzenetére. Emlékeztesd a gyermekeket, akik az elmúlt héten nyári táborban voltak gyülekezetünkben. Emlékeztesd a munkatársakat, az önkénteseinket és mindannyiunkat. Kezd a Te jó munkádat velünk, hatalmas Isten! Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvételre készüljünk, énekeljük Isten tiszteletünk záró énekét, a 603. dicséret első, második és hetedik versét. 603. dicséret első, kettő és hetedik versét énekeljük. Az első verse így kezdődik, Imhol vagyok, édes Uram, Istenem. Jöjjetek, vegyük Isten áldását. Így szól az Úr, ha pedig engedelmeskedtek a végzéseknek, és megtartjátok és teljesítitek azokat, az Úr a te Istened is megtartja neked a szövetséget és irgalmasságot, amely felől megesküdött a te atyáidnak. Amen.